János Zsolt a vendégem, a közeljövő vendége, aki nemzetközi piaci elemző, meg sok minden más, de általában azt szokták mondani önről, hogy transformáció specialista, ezt majd magyarázza meg, de muszáj erre rátérnem, mert nagyon tetszett, hogy olyan ilkafékes határidő naplója van, mint nekem, és ez a közeli jövőben ez már nem trendi dolog, de ennek örültem. A másik az, hogy volt ott abban egy bankjegy, amit nem én nyúltam érte, ön mutatott nekem. Ez egy hivatalos eurós bankjegy, ugye?
Igen, igen, ez egy hivatalos bankjegy, amit az Európai Központi Bank a különböző nemzeteknek a jeleivel...
Ez pont görög, azt
hiszem. Ez pont egy görög, de ugyanez van az olasz, spanyol, portugál, osztrák, német verzióban is meg. 0 euróval.
Rajta is van egy nagy nulla. Nulla euró.
Igen.
Ez mi célból hordja magával?
Ez az előadásaimnak nagyon sokszor egy ébresztő témája, mikor próbálom a hallgatókat arra szenzibilizálni, hogy a tavalyi év végén láttunk egy hatalmas kriptó devizavilágba kialakuló lufit, amit nagyon nehéz az embereknek felfogni, hogy ez hogy tud megtörténni, hogy alakulnak ki lufik. És ezzel próbálom felmutatni, hogy mindennel, akár egy darab papír, aminek egy megszokott formájába vannak a színek.
És a kulturális szignálok rajta vannak.
Rajta vannak.
A biztonsági csík és minden más.
Az érdekes az, hogy mikor rajta van, hogy nulla, tehát ezzel nem tudok semmit venni, de mégis elmondom, hogy ennek van egy gyűjtő értéke. És egy évvel ezelőtt ezt meg lehetett vásárolni 3 euróért, és pillanatilag meg lehet venni 12-ért, és a prognózisok azt mutatják, hogy ebből 25 lesz egy év múlva, akkor a szemek elkezdenek csillogni.
Bitcoin.
És azt mondják, hogy... És mikor feltettem a kérdést, hogy és kivenné meg ezt tőlem most 15-ért, mert 25 vagy 30 lesz a jövőre akár.
Hát föltesszük a kezünket, persze.
Akkor jelentkeznek az emberek, és ez persze, hogy meredek példa, de kell a provokáció, mert sajnos minden olyan jelenség, ami legelőször jelenik meg az életünkbe, az alapjában két alaptulajdonságunkra épül fel, a kapzsiságra vagy a félelemre. És ezzel manipulálhatóvá válnak az emberek.
Ez a két húron kell jól tudni játszani.
Ezzel játszik a politika, ezzel játszik a reklám, ezzel játszik mindenki velünk. A kérdés mindig az, hogy ki akar, ki tud kiszállni ebből a játékból, és észreveszi, hogy mi történik. Ez azt is jelenti, hogy felelősséget kell vállalni. És itt már benne is vagyunk az egész témában, amivel foglalkozunk.
Transformációs specialista, ugye számos országban előad, coach, tréner, nemzetközi piaci elemző. Sajnos nem voltam ott az előadásán, de voltak ott ismerőseim, és megkaptam a vázlatot. Ez egy nagyon izgalmas jövőkép, és azért gondoltuk, hogy ebben a műsorban, ebben a beszélgetésben ennek önnek helye van, és ennek a gondolatmenetnek helye van. Ez egy vízió, ugye? Ez a következő néhány évtized víziója. Nagyon provokatív módon, nagyon látványos módon. Legalábbis ez az előadás, ahol hozzám eljutott, nagyjából nekem ezt hozta be.
Lehetne víziónak is nevezni, én... nagyon erős, reális képnek látom. Persze, mi azzal kell kibéküljünk, hogy mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az aktuális status quo-t szeretjük megtartani, mint emberek. Sajnos a természettől itt nagyon eltértünk. A természet nem próbálja megtartani a tegnapi állapotot, hanem minden nap változik.
Erre mondta azt, hogy nem lineárisan változnak a dolog. Az 5-ből nem 6 lesz, hát exponenciálisan.
A másik pedig persze 600. Az, tehát az egyik az a problémánk, hogy mi évtizedeken hozzá szoktunk, hogy a változások olyan lassan jöttek, hogy mi aktuális helyzeteket úgy tűnt, hogy meg tudunk tartani. És erre energiát is fordítottunk. Pillanatnyilag nem lineárisan tudunk a jövőbe nézni, hanem exponenciálisan, és ez azért is történik meg, mert egy olyan időablakba élünk, ahol több radikálisan változtató esemény az életünkben van. Az egyik a technológiai fejlődéseknek a robbanása és a gyorsasága, ami az életünkbe lépnek, a másik a régi rendszereknek valójában az összeomlása, és az összeomlás gyorsítja a transzparencia és a szabályzások, mert rájövünk, hogy mikor a mesek képek mögé nézünk, hogy ott mi minden történt, milyen áron, és mit vásároltunk meg, pontosan. És az érdekes az, hogy persze, hogy kell a provokáció, mert abban a pillanatban, mikor ma valaki valamit változtatni akar, cégen belül, társadalmi rendszeren belül, akkor mindenki az ellenfele lesz, aki a régi rendszernek az élvezője volt. Az élvezője lehetett anyagi oldalról, státusz oldalról, szociális elhelyezkedésből.
Vagy csak egyszerűen a komfortzónáján belül van, és abból...
Elhelyezkedett, és nem akar kilépni. Tehát a provokációk persze, hogy szükségesek, és egy ilyen kacsintó mosollyal is hozzatéve, mert ezt teljesen tisztán látjuk, hogy sajnos ebben benne vagyunk, amíg bizonyos dolgokat nem derítenek ki, nem fedeznek fel, nem okoz nekünk személyesen kárt, addig mi mind emberek képesek vagyunk nem teljesen helyes dolgokat is tovább csinálni.
Esetleg elfordulni. Amikor előad, általában ugye vezetőknek, menedzsereknek beszél, vezető vagy menedzser? Ez is izgalmas, ugye?
Hát ez egy érdekes kérdés, ez nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy ma mire van, kire van szükségünk? Menedzserekre, vagy ugye nagyon sok kifejezés az angolban marad, manager versus leader.
Leader, igen.
Mert hát a németben is, ha azt mondjuk, hogy Führer, az tönkre van téve. Igen. Tehát 30-as évek után ezt most már nem lehet használni a német...
Az elveszett.
Az elveszett, az bizonyos szemszögből terhelt kifejezés. Ugyanúgy a magyar, ha kézbe vesszük, a vezér, a vezető, ezek is nagyon harcos háttér kifejezések. És alapjában, ha ma megnézzük, és próbáljuk az operatív munkára lefordítani, hogy ki volt az a menedzser eddig, azok nagyon erősen ilyen 60-70-es években az alfa farkas karakterek voltak, akik mindent magukra rántottak, cselekvők voltak, vitték, húzták magukkal az eseményeket. Ez ma nem működik. Ma nem a cselekvőkre van szükségünk, és itt jelenik meg a líder, hanem inkább aki képesít, aki a kollégákat fejleszti. A gyors változásba ma szenzorokra van szükség a cégeken belül, és nem munkát elvégző emberekre. És ha ma nem aktívan velem gondolkozó szenzorokat építek fel, mint líder egy cégen belül, akkor egyszerűen nem tudom, hogy mi történik, és nem tudok gyorsan reagálni, és ez radikális változást jelent a struktúrákba, a hierarchiákba. És van több szemszögből egy generáció, amelyik surlódik a két kép között, ez így a 65 után és 80-ig születettek, akik még a régi modelleknek a víziói miatt indultak el, de már érzik, hogy nem érik el a célt.
Menet közben változott meg.
Menet közben, és ők azok, akik azt mondják, víziókat raboltak. A teljesen fiatal generáció már nagyon másképp közelíti meg a témákat, más nyelvezet is használ, és ezért beszélek nagyon sokat menedzserekkel, mert a változásban az emberek a bizonytalanságba kapaszkodnak, a kiszámíthatóságba kapaszkodnak, az erős vezetőbe, aki megmondja, hogy mi lesz. És ez egy visszafordulás a vezérbe, ez visszafordulás a múltba, ami nem oldja meg a jövő kérdéseinket.
Ez érdekes, ezt akartam volna mondani, hogy most szét tudom szálazni, nem? Tehát most a politikát nem is hozzuk ide, tehát mindenki hallja ezt, megérzi ezt, de másra van szükség. Tehát magában a vállalkozásban meg másra van szükség. Ott meg azt mondja, hogy nem ez a fajta vezérvezető, minden magamra húzok.
Pontosan.
Eszembe jut Kós Erik, a kedves beszélgető társam, hogy az érzelmi intelligenciával, amiről most ön beszél, ez a szenzorokkal felszerelt ember, aki figyel és aki kiemel, aki fejleszt. Ez a fejlesztő, hát ez egy EQ bajnok kell, hogy legyen.
Abszolút, mondom. Abszolút. Tehát ha ma megnézzük a vezetőket is, az, aki ma sikeresen csapatokat tud irányítani, és ez az érdekes, hogy benne van a szófordulatunkban, hogy ő vezet. De valójában empátiai oldalról, emocionális intelligencia oldaláról a csapatnak tagja kell legyen azzal a kérdéssel, hogy mennyire képes a kollégákat azon a szinten is kezelni, ami nekik szükséges. Van egy olyan arany kijelentés, régebben anyám is azt mondta, hogy kezelj mindenkit úgy, ahogy szeretnéd, hogy kezeljenek téged. És ma tudjuk, hogy ez egy abszolút ellentmondás, mert ha ma sikeresen akarok dolgozni kollégákkal, akkor maximum úgy tudom kezelni, ahogy ők szeretnék, hogy kezeljem legyenek, és nem úgy, ahogy ez nekem tetszik. És ez egy nagyon nagy fordulás ugye a valódi strukturális képekbe, amivel nagyon sok vezető küzd, fel sincs erre készítve, és ez alulról is a nyomás növekszik, ha megnézzük, hogy a munkaerő oldalán mennyi alapanyag áll rendelkezésünkre, tehát az, aki ma van, nem tudjuk azt mondani, hogy ha nem tetszik, hát menjen, reggel, mert nincs kivel helyettesíteni. Reggel, pontosan.
Ezt akartam mondani, hogy ez nagyon fontos, és azon próbálom megfejteni, hogy igazából hol segít a szakértő, akár a transformáció specialista, mert nyilván most rengeteg vezetőt, menedzset az érdekel, hogy ő hogy tud jó vezető lenni, ő hogy tudja megtartani holnap reggel is az embereit.
Sajnos még nem.
Nem?
Sajnos ott még nem vagyunk. Nagyon sok tapasztalatunk azt mutatja, hogy sok vezető azt a kérdést teszi fel, hogy mi kell történjen, hogy legyenek újra régi szép számok. És az a pont, amikor egy vezető azt a kérdést teszi fel, hogy mit kell én változtassak, hogy a következő dimenzióba tudjunk lépni, az már nagyon sok esetben csak a fájdalmi szinten kezdődik el. Ez az önreflekció, ez a képesség kívülről saját magát is megkérdőjelezni, hogy nem az a döntő, hogy eddig mi volt 30 éven keresztül, hanem mi lesz lényeges a következő lépéshez. Ez a képesség, ez bizonyos menedzsmenti karakterekben nincs benne. Ha most nagyon kemények vagyunk, és megnézzük, hogy ki áll ma a bíróság előtt. Kik azok a régi menedzserek, 70-es, 80-as éveknek a menedzser sztárjai, akik most a nyugdíjból visszamennek a bíróság elé, és akár az egész vagyonukat el fogják veszteni, akár a diesel témába, a Volkswagen-t, ha kézbe vesszük. Ebben látjuk, hogy mennyire radikális ez a paradigmaváltás, hogy ki volt állítólag egy pár évtizeden keresztül a sztárvezető, és kire van ma szükségünk.
Ha nem bánja, van még egy pár percünk ebben az eladásban, csak egy pár képet hoznék, jó?
Ja.
Mert hogy itt szó van munkáról, tanulásról, közlekedésről, vállalkozásról, automatizálásról, technológiai fejlődésről. Az egyik legizgalmasabb benne Léna sztoria, ugye egy kislány.
A Léna sztoria 2012-ben egy érdekes napon jelent meg, volt egy konferenciánk Ausztriába, és aznap megszületett kvázi egy újságírónak a kis Léna 2012. augusztus 28-án, és feltette a kérdést, hogy ennek a kis Lénának hogy lesznek a lépései így évtizedekre előre nézve, mi fog történni az alapján, amit ma már látunk, milyen jövőbe megy, mire kell felkészíteni
milyen
a kis Lénát.
Milyen lesznek, hogy fog tanulni, hol fog tanulni, mit
hogy fog dolgozni tanulni, egyáltalán, mik ezek a struktúrák, mik jelennek meg. És az érdekes az, hogy az első pár évet, az első pár évtizedet még el tudjuk képzelni, de mikor a kis Léna már 60-70 éves lesz, akár valamikor 100 éves, hogy ott mit lesznek, akkor ez aktuális mentális képességünket feldolgozni, hogy 100 év múlva mi lesz a realitás. Ez nekünk ma science fiction, de valójában az egy realitás lesz. És az érdekes az, hogy a fiatal generáció ezekbe a nagyon gyors változásokba egészen más képességekkel, új képességekkel fejlődik bele. Ők sokkal hamarabb is elengedik az újdonságot, mint akár még az én generációm is a 70-es évek, akik később szoknak hozzá dolgokhoz, akkor sajátosítsák el, amikor már túl késő is, és megint elzárkoznak az újtól, mert azt mondják, ezt most megszoktam egy darabig akarom használni. Igen. És ezt látjuk, ha már megnézzük.
Közlekedés, vegyük az autót.
A nagy cégeket hány évtized kellett akár egy Microsoftnak felépíteni egy hatalmas ügyfélkört, és ma látjuk, hogy ugyanazt az ügyfélkört felépíteni egy WhatsAppnek kellett 17 hónap. És tehát ott
és
volt 20 év Microsoftnál.
Nagyon gyorsan egy ügyfélkört.
Abszolút, igen. És több minden belehat. Komplex ugye az, hogy pillanatnyilag a változás az gazdasági oldalról is érinti az embereket, anyagi oldalról radikálisan érinti, jogi oldalról érinti, bizonyos szerződési formák munkahelyeken nem fognak létezni egyszerűen a következő évtizedekben. A kis Lénának az életében normális lesz, hogy ő az egyetem alatt is már dolgozni fog, hogy az egyetemi időszaka neki soha nem fog véget érni. Tehát ez a generáció minimum 3-4 egyetemi diplomákat fog a munkavilág mellett elvégezni. Már csak azért lehetséges, mert nem kell fizikailag jelen legyen az egyetemen leülni az időt, tehát egészen más szintűen történik a változás, a transformáció. Vegyük a közlekedést, az autókérdéseket.
Ezért mondtam, hogy mi hogy ragaszkodtunk az autónkhoz, vagy ragaszkodunk, hát a mai tizenévesek mire odaérnek, hát egyetemen nem fognak a
vicces,
közösségi közlekedés.
A vicces az a lányom, még egy pár évvel ezelőtt elmondtam a témát, ma már el sem mondom, ha ő ott van, hogy amikor én 14 éves voltam, akkor a legszexibb az lett volna, hogy valaki egy 6 literes Mustanggal én az iskolából elvitt volna engem. Azzal nem is kell az iskolája közelében ma menjek, mert szégyeli magát, ki se jönne az iskolából, neki más értékek fontosak. Az nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan dolgok, amire ő is büszke lenne. Csak meg kell értsük, hogy más a nyelvezet, más a háttérinformáció, amit szeretne. Sokan nekem azt mondják, hogy az automatizált autóvezetés nem fog jönni, mert erre nem vagyunk kíváncsiak, mi szeretünk autót vezetni. Hozzá kell mondani, hogy ott is csak egy bizonyos generáció. És a paraméterek körbe lényegesek, ugye az automatizált autóvezetés nem Európába találódik ki, hanem Los Angelesbe, ahol 10 sáv egy irányba 8 óra dugó naponta, 10 sáv másik irányba dugó naponta, tehát hogy senki nem kíváncsi arra.
Közepesnél kisebb élvezet.
Szexin adott vezetni, hanem hát egy mozgó irodába ülni és kész.
Amit most lehet tudni, hogy Léna mire odaér, addigra azok a szakmák, amik most vannak, 50%-ban nincsenek, és lesznek olyanok, amikről még fogalmunk sincs. Amikor ilyen transformációs előadást tart, akkor leginkább mire kíváncsiak az emberek? Ezeken túl rengeteg mindent felsoroltam itt az előbb, amire nem lesz még időnk, de igazából hol döbbennek meg leginkább a hallgatók?
Az érdekes, hogy mindegy, hogy most a munkavilágnak a változásáról beszélünk, vagy akár a tőkepiacnak a háttereiről beszélgetünk. Az emberek mindig, amikor változás van, arra lennék a legfogékonyabbak, hogy valaki megmondja, hogy biztosan mi fog történni. Ezt várják. A legnehezebb azt kimondani egy jó szakembernek is, hogy halvány, fogalmam nincs, hogy mi lesz. De ahhoz, hogy képesek legyünk az új modelleknek az elfogadására és az átalakítása, ahhoz egy biztos, nagyon hamar el kell engedjük az eddigi biztonságokat. És ez teszi olyan nehézi az embereknek az aktuális helyzetet, mert hogyha az eddigi biztonságokat elengedem, akkor egy vákumba kerülök akár. Bizonytalan leszek, és ehhez nagyon kell tudjam, hogy mi a saját képességem. És nagyon sok projektbe ez a fő témánk, amivel foglalkozunk, erre használunk megfelelő eszközöket, teszteteket is felmutatni azt, hogy mi egy munkatársnak, egy vezetőnek, bárkinek hol vannak körülbelül az alapképességei, amire érdemes, hogy koncentráljon, hogy fokuszáljon. Még mindig sokkal hatékonyabb az erős oldalaimat fejleszteni, és arra specializálni magam, mint a gyenge oldalaimat lovagolni, ami lehet, hogy szexi, de azt a szintet soha nem tudom elérni olyan top minőségbe. És ez a fő kihívás, hogy milyen gyorsan sikerül nekünk, az ügyfeleknek, a hallgatóknak megadni azt a biztonságot, hogy valójában tegyék fel a kérdést, hogy mibe vagyok jó, és hogyha ma valaki egy fantasztikus asztalos, aki keresztnévvel szólítja meg a fadarabokat, mert annyira éli a munkaeszközét, nem kell aggódjon. De ez egy döntő kérdés, és ez persze visszamegy az oktatásokhoz, hogy mivel foglalkozunk, mire készítjük fel a gyermekeket, arra, ami alapképességek, és azt próbáljuk fejleszteni, vagy erőszakolunk mindenkit egy sablomba.
Lénából meg lehet asztalos?
Szerintem abszolút. Egy nagyon kreatív, fantasztikus, még lehet, hogy egy olyan szakmába specializálja magát a kis Léna, ami 100 évvel ezelőtt társadalmilag nem volt szexi női munka. Szóval a döntő, hogy ő saját magát, hogyha abba el tudja helyezni és életképessé tenni, ebből a biztonságból tud nyitott lenni minden változásra, és ez alkalmazkodni.
Most hány országba ad elő éppen?
Pillanatilag 5.
5?
5.
Magyarországon is?
Magyarországon is, persze főleg a német nyelvű piac részekbe, a magyar miatt és a háttérrel ugye Erdélybe is, azt is nagyon élvezem, és azért érdekes, mert Európában ma mozogni, ezt nem akarjuk elhinni, de még mindig egy időutazás. Ez fantasztikus, tehát ma egy hét alatt Európában 4-5 országban mozogni, fővárosok, vidékek között, ez sokszor azt jelenti, hogy egy ilyen 60-70-100 éves idősáv közötti mozgás.
Örülök, hogy itt volt János Zsolt, volt a vendégem, aki nemzetközi piaci elemző, transformációs specialista, találkozunk, még köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.